Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna befejezte a barátság javítását, jelentette be Volodymyr Zelenszkij, a kőolajvezeték ismét üzembe helyezhető, tudatta az ukrán elnök. Ukrajna viszont dróncsapást mért az oroszországi szamarai területen, Prosvjet települése lévő szamara kőolajállomásra. A Reuters hírügynökség szerint a létesítmény a barátság vezeték ellátási láncához tartozik. Szlovákiával akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt hatályon kívül helyezik, mondta el Magyar Péter Robert Ficónak, akivel telefonon tárgyalt. A leendő magyar miniszterelnök a szlovák kormányfővel közölte, a jövőben nem kerülhet sor a felvidéki magyarok földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumokra hivatkozva. Megállapodtak abban, hogy személyesen is beszélnek a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben, Ficó pedig meghívta őt Pozsonyba, szerinte viszont alapvetően eltérnek az álláspontok a dekrétumok ügyében. A múltat magunk mögött hagyjuk, és a Tisza kormány és az RMDS közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni, jelentette ki Magyar Péter, miután Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével tárgyalt Budapesten. Az RMDS a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól, tette hozzá a leendő miniszterelnök. Szavai szerint egyetértettek abban, hogy ki kell vizsgálni a választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat. A megbeszélésen Magyar Péter határozottan kiállt a nagyváradi premontrei apád Fejes Rudolf Anzelm kitelepítés ellen, és kérte az RMDS közbenjárását az ügyben. Jelezte továbbá, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására, de az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják. A bizottsági struktúrában sikerült megállapodni, jelentette be a Tisza párt leendő frakcióvezetője az országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően. Bújdosó Andrea konstruktívnak nevezte a tárgyalást, átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit és nagy vonalúan jártak el, a szavai szerint. Egyesség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék, közölte a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Sólyog Tamás köztársasági elnök melletti kiállása bíztat a Fidesz frakciója. Azt kérik, hogy minél többen írják alá a vonatkozó petíciót. Ezt már Orbán Viktor pártelnök is megtette. Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús eszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Gulyás Gergely ezt úgy kommentálta, olyan megoldást találnak, ami elfogadható az új kormánynak. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke kifogásolja, hogy miközben a frakciók juttatásainak csökkentéséről beszél az új többség, 15-ről 20-ra emelnék a parlamenti bizottságok számát. Novák előtt szavai szerint álságos képmutatás, ami ebben az ügyben történik. Jelezte viszont, hogy konszenzus alakult ki a parlamentbe jutott pártok között arról, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt a képviselők. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a legfőbb ügyészség, közölte a szervezet az MT-vel. A további nyomozást a központi nyomozó főügyészség folytatja le. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az állami számvevőszék feljelentés alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. A fővárosi nyomozóügyészség feljelentés kiegészítést rendelt el a magyar csádi katonai misszió ügyében. A hatóság egyelőre nem indított nyomozást, de dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól, mert a feljelentés nem volt elég részletes. A magyar állam megsérti az uniós jogi kötelezettségeit a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló magyar törvénnyel az Európai Unió Bíróságának friss ítélete szerint. Az Európai Bizottság 2021-ben indított kötelezettségszegési eljárást a szerintük melegellenes törvény miatt. A jogszabály miatt 2022-ben befagyasztották a felzárkóztatási támogatások egy részét is, a most mintegy 17 milliárd eurónyi visszatartott pénzből 0,6 milliárdot. Végül az időjárásról. Komoly felhős lesz az ég, délelőtt több, délután kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északi szél többfelé lesz erős. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0 fok körül alakul, északon viszont erősebb fagy is lehet. Napközben 14-15 fokra melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Van egy út, ha nincs kitöltve, meddig jó. Néhány kör a nap körül, a vége úgysem látható. Nincs se vissza, úgysem megállás. Gyere, légy egy kicsit utitás. Szép ajándék volna néhány közös állomás. Történnek a dolgok, változnak és múlnak el. Jegyem van a sóra, és itt minden látni kell. Hát ha benne van a megoldás, keres jó helyet, hogy jobban láss. Az se baj, ha mégis káprázat, csak semmi más. Ha meddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézek, nincs semmi, ami másról szól. Van úgy minden napra kell, lesz szép vagyás a jó. Csak épp egy korgy, egy báfalom, néha kép, egy mosoly, egy mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szép fantázsa jó volt. Régen volt a kezdje távol, van a vége még. Jegyen van a földre kellett, sose kérdezték. De ha így van, meg az egyensúly, ez a cél, de mi van ezen túl? Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most valami új. Ha meddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézek, nincs semmi, ami másra szól. Valahogy minden szívfalcás a jó volt. Csak épp egy korgy, egy párfalat, ilyen kép, egy mosoly, egy mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szívfalcás a jó volt. Oh!
Valahogy minden napra kell egy szép mondás, egy jó. Valami fűszer minden nap. Egy szép pontzás a jó.
Sugar, heavy disease. fuvallatban.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Cingel Szilviát, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel a Tulipán és Zsája Kertekkorok Népművészet című kiállításról, hiszen ön a kurátora, és fantasztikus élmény ez a Tulipán és Zsája kiállítás. Én már kétszer láttam, de boldog vagyok, hogy itt vehetjük fel ezt az interjút. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy nem lehetett könnyű egy 5 évszázadot átívelő kiállítás tárgyát összeválogatni, hogy készültek erre a hatalmas, nagyon gazdag anyagra.
Két szempontot vettünk figyelembe, amikor a kiállítást elkészítettük. Egyrészt megnéztük a nemzetközi trendeket, hogy ott milyen témák vannak most nagyon aktuálisan, és a zöld tematika az nagyon sok múzeumnak egy ilyen nagyon fontos vezérfonala, illetve az, hogy lassuljunk le, hogy lehet a múzeummal gyógyítani, és megnéztük a mi műtárgyainkat, ugye itt Magyar Népi Iparművészeti Múzeumról van szó, tehát népi iparművészet, illetve néprajzi tárgyaink van, és azt láttuk, hogy a több tízezer tárgynak több mint a 90%-án gyönyörű szép virágmotívumok vannak, növények vannak, és így adta magát a téma, hogy próbáljuk a gyógyító múzeummal, a lelassuló múzeummal valahogy ezt a virág szimbolikát összekötni, illetve a növényeket hozzákapcsolni, és így jött ez az ötlet, hogy mindezt a témát 500 év kertkultúrájába fogjuk megmutatni. Ezért aztán a kiállítás a középkori kertektől egészen a parasztkertekig nagyon izgalmasan mutatja be ezeket a növényeket.
El kell mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy tálatvezetéseket is tart dr. Cingel Szilvia. Közben illatokat is érzünk, levendulát, zsáját, citromfüvet. Miért volt fontos ez? Illetve mit jelent az, hogy gyógyító múzeum, amit itt a tálatvezetésen elmondott?
Igen, fontos célkitűzés volt az, hogy ne csak tárgyakat nézzenek a látogatók, hanem más érzékszervekre is hassunk. Tehát amikor valaki belép ebbe a gyönyörű szép kiállításba, akkor zenét is hallhat, madárcsicsergést, és bizony illatokat is. A Pannonhalmi apátságból vettünk olyan izgalmas illatokat, illóolajok formájában, amit itt a kiállításban befújunk, és szeretnénk, hogyha ez picit, ez a három érzékszerv, és ennek a hatása azt idézni elő, hogy amikor kimegy a látogató a kiállításból, akkor egy ilyen lelassult, relaxált állapotba kerül. kerüljön. Itt a kiállítás végén vannak babzsákok, oda le lehet huppanni, meg lehet egy picit pihenni, és tudatosan választottuk azt, hogy nem tettünk bele digitális tartalmakat. Egy táblánk van, ahol viszont Urbán Ádám fotoművésznek a Vácrátóti Arborétumban készült fotográfiái láthatók, de ezen kívül megpróbáltuk a digitális eszközöket kivenni, és csak a látás, a hallás, illetve a szaglás, ez a hármasa, ami minket vezérelt, amikor kitaláltuk a kiállítást.
Tudom, hogy lehetetlen egy fél órás műsoridőben egy ilyen csodálatos kiállítást, bemutatót úgy elmondani, hogy a rádióhallgatók ráadásul nem is látják ezeket a gyönyörű tárgyakat, de kezdjük talán a Pannonhalmi Apátság, a Benczi szerzetesek kertjével, hiszen időrendben ez meglehetősen a kiállítás elején látható.
Igen, hát a középkori kertkultúrával kezdődik a kiállítás, és nem véletlen a kiállításnak a címe Tulipán és Zsája, és itt a zsáját emelném ki, ugye középkori szerzetesek kertjeibe elsősorban gyógyászati célból növesztettek növényeket, és nagyon sok gyógynövény és nagyon sok növény aztán átkerül a paraszti kultúrába. Például a rozmaring, a zsája, a levendula, ezek mind a középkori kolostorkertekből indulnak, és utána nagyon szépen itt a kiállítás végén, amikor a parasztkertekről beszélünk, akkor ez nagyon szép tárgyakon meg is jelenik különböző kontextusban.
Önök végvezetik, hogy a parasztkertek hogy használták fel a korábban látható, tanulható anyagokat. Ennek nagyon gazdag múltja van. Ugye itt felmerül a reneszánsz, felmerül a török idők, itt felmerül Balassi Bálint, zenét hallgathatunk. Mit emel neki Szilvia ezek közül a kedves hallgatóknak?
Hát például a reneszánsz kertkultúránál van egy nagyon jellegzetes motívum, amit olasz korsónak hívnak, és ez a motívum a festett ládáktól kezdve a hímzésekig, a kályha csempén, vagy például egy mézes kalács formán is megtalálható, ami azt jelenti, hogy az egyik legkedveltebb motívuma lett aztán a népi kultúráknak, főleg a hímzőasszonyoknak, akik párnákra hímeztek, vagy kötényekre hímeztek, de például egy kályhásnak is egy nagyon kedvenc, tehát hogy ez a reneszánsz motívum, ez szinte végig kíséri egészen a 20. század közepéig az alkotókat.
Izgalmas a török időszak is, ugye itt felsorolják a török növényeket is, tehát szerintem nem csak a hímzések, a hagyomány, a néphagyomány iránt érdeklődőknek, de nagyon sok szakterületnek adhat újat. A Tulipán és Zsája, Kertekkorok népművészet című kiállítás, sőt egy fantasztikus könyvészeti értéket is láthatunk.
Igen, amikor a kiállítást kitaláltuk, akkor amikor kerestünk hozzá szakirodalmat, az első ilyen nagyon fontos könyv, amit így be is tettünk a kiállításba, az Lippai Jánosnak a Pozsonyi kert című könyve, ami azt hiszem, hogy egy alapmű annak, aki a korábbi korok kertjeivel szeretne megismerkedni, tehát hogy nekünk ez a könyv ez ilyen nagyon fontos vezérvonalunk is volt, és hát abból nagyon szépen ki lehetett olvasni, hogy kinek a kiváltsága volt a kert használata. Ugye itt idézzük a kiállításban Jean-Jacques Rousseau-t, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakját, aki már az 1760-as években arról beszélt, hogy menjünk vissza a természetbe. Ő a test és a lélek megnyugvását egy botanikus kertben képzelt el, ő maga is gyűjtött például gyógynövényeket, és hogy ez a fajta kiváltság, ez nyilván nem a parasztoknak volt a kiváltsága, bár közel voltak ők is a természethez, de ők a munkával voltak közelebb, viszont volt egy nagyon szűk réteg, aki tudott magának akár egy angol kertet, akár egy francia stílusú kertet csinálni, és ott ez a jó mód lehetővé tette azt, hogy mondjuk a szabad idejét ilyen gyönyörű környezetben tudja eltölteni.
Érdekes egyébként a kertkultúra történetét is láthatjuk itt. Én például soha nem gondoltam a kiállítás előtt arra, hogyan vált el egymástól a veteményes kert és a virágos kert. Vagy hogy a falusi házaknál miért éppen a ház előtt van a virágos kert és hátul a veteményes.
Hát igen, ez ugye ez a több száz éves lenyomata a korábbi kertkultúráknak, például a paraszti portáknak a virágok, vagy a virágos kertek, azok az angol kertekből hagyományozottak a paraszti. paraszti falusi kultúrára, de például beszéltünk a török korról, hogy ugye akkor jelennek meg olyan gyümölcsök például, mint a körte, a szilva, a barack, és hogy aztán a gyümölcsös kertek, szintén az angol kertekkel mennyire fontossá válnak, tehát hogy így tudjuk őket összekapcsolni.
Aztán ha rátérünk például a kalotaszegi motívumokra, vagy itt, ami előtt rögzítjük ezt a beszélgetést, itt látunk korai cifra kalocsai zsebkendőtől kezdve kalárison át fantasztikus dolgokat. Ezt is a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma őrizte, hogy most láthatjuk.
A kiállításban 120 tárgyat lehet látni, ennek a nagy része a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből volt, de dolgoztunk más nagyországos múzeummal is, úgyhogy vannak kölcsönzések is.
A hímzéseken túl, ugye itt említette már Szilvia a ládát, a faragványokat, a motívumokat, de én például egy gyönyörűen festett tojást is láttam. Hogy vették át például a tojásfestők ezeket a virágmotívumokat, nevezetesen éppen a tulipánt?
Hát igen, a tulipán az egy nagyon fontos motívum a tojásfestőknek. Mi szeretünk volna többféle tárgykollekciót bemutatni, tehát a textileken kívül nagyon sok más tárgyra is díszítőelemként kerültek virágminták, és nagyon szép tojásgyűjteményünk van, és azt néztük meg, hogy szinte mindegyik valamilyen virágmotívummal van festve, ezek profi népi iparművészek munkái, és itt a kiállításban is több ilyen tojást bemutatunk, hiszen azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy ne csak nagy reprezentatív tárgyak, hanem pici tárgy, de egy nagyon izgalmas műfaj a tojásfestés, hogy azon is például milyen szépen megjelennek a növények.
Aztán eljutunk szinte napjainkig. Itt különböző esküvői fotókat is láthatunk, illetve számomra rendkívül izgalmas volt az a gyönyörű ruha, aminek a történetét Szilvia ezen a tálatvezetésen elmondta számunkra, hogy hogyan is készült. És bevallom, hogy a magvető jutott eszembe.
A kiállításban lehet látni egy igazi innovációt, egy olyan matyó népviseletet, amit nem ruhanyagból készítettek el, hanem búzafűből. Papanett textil művész készítette, és ez igazi innováció, és egy nagy kísérlet, hiszen soha senki ilyet még nem készített. Körülbelül hát egy fél éve növeszti Anett ezt a formákba, tehát egy speciális formában növesztette meg ezeket a búzafű nagy bálákat, amiből aztán egy népviselet varró megalkotta ezt a gyönyörű fűruhát. A története az, hogy ez egy növény installáció, tehát nyilván nem fog múzeumi gyűjteménybe bekerülni, de hogy figyeljük azt is, hogy milyennek a ruhának a története vagy az útja, valószínűleg komposzt lesz belőle, és vissza fog kerülni a természet körforgásába.
Megtapinthattunk egy darabot ebből a fantasztikus anyagból, amik oda is van írva, hogy érintsd meg. Miért tartották ezt fontosnak?
Hát mert azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon izgalmas lesz ez a ruha és ez a műfaj a látogatóknak, és van egy kis film, ahol megmutatjuk, hogy hogyan készült ez a ruha, de adja magát, vagy azt mondom, hogy a látogató szeretné megtapintani azokat a tárgyakat, amiket néz, és ugye ez egy nagy dilemma és kísértés is, hogy múzeumban nem szabad hozzányúlni a tárgyakhoz, ezért tettünk kifejezetten ebből a búzafű anyagból ki, és azt a formát is megmutatjuk, amiben nőtt. Ez a, hát én ruhaanyagnak hívom, búzafűből készült ruhaanyag, hogy mégis, tehát hogy a látogatók valahogy közelebb tudjanak ehhez a ruhához kerülni, ne csak messziről nézzék.
Talán a kedves rádióhallgatók emlékeznek rá, interjú is készült akkor Szilviával, amikor itt a Romani Design hatalmas kiállítását láthattuk, rengeteg anyaggal, színnel és élménnyel. Ott is megérinthettük, volt olyan rész, megnézhettük, fantasztikusan interaktívvá varázsolták a kiállító teret. Itt is megjelenik a Romani Design, de egész más összefüggésben.
Igen, itt szerettünk volna a kiállításban nem csak népi iparművészeti tárgyakat, hanem a kortárs párhuzam ott is hozni, ezért mutattuk meg ezt a búzafűruhát is, és szerettünk volna egy picit olyan témát is behozni, ahol a virágok, mint a spiritualitás egyik nagyon fontos kellékeik jelennek meg. Minden szeptemberben kis boldog asszony napján több tízezer roma találkozik Csatka Szent Kúton, ahol a Szűz Máriát gyönyörű szép virágba, virág koszorúba, virág, hát különböző ilyen izgalmas kreációkba öltöztetik, és ezt idézzük itt meg a kiállításon egy installáción, ahol a Romani Design készítette magát az installációt, több mint 500 virág van ezen az oltáron, és egy kis filmen lehet is látni magát ezt a csatkai, ott csatkán fölvett Tűz Mária beöltöztet, és ugye látogatók el tudják képzelni, hogy tulajdonképpen ez élőben hogy zajlik.
Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, első alkalommal 2 órát töltöttem itt, és gyönyörködtem az apróbb és a nagyobb tárgyakba is, na de mégiscsak nagyon sok jelentett, amikor dr. Cingár Szilvia tálatvezetésével megnézhettem magát a kiállítást, és hallhattam azt a rengeteg tudást, amely megtekinthető, sőt, megtanulható. Miért tartja fontosnak a tálatvezetéseket, hiszen rendkívül elfoglaltak, nagyon sokat dolgoznak. Miért fontos ez a személyes találkozás a kiállítás iránt érdeklődőkkel?
Én azt gondolom, hogy a tárlatvezetés műfaja általában egy nagyon kuráns dolog, és nagyon sok látogató azért szeret egy kurátorral, vagy egy múzeumi dolgozóval végignézni egy kiállítást, mert nyilván sokkal több információt, vagy háttérinformációt kap a kiállításról, hogyan készült, nehézségek, vicces történetek, amit ugye a kiállítás kísérő szövegei, mint műfaj nem engednek meg. Tehát, hogy én abszolút értem, tényleg nagyon nagy az érdeklődés, és igyekszünk kielégíteni az igényeket, de tárlatvezetés várólista van már, tehát sajnos muszáj így egy picit, miután kevesen dolgozunk itt, ezért valahogy úgy beosztani, hogy ne küldjünk el, csak mondjuk egy későbbi időpontban fogadjuk a látogatókat.
Akik a tálatvezetésre készülnének, szeretném a figyelmükbe ajánlani a Hagyományok Háza honlapját, ahol ezek az időpontok megtalálhatók, és ugyancsak fontos az is, hogy a tálatvezetés tanulásán túl a kiállításban egy-egy kornál megállunk, elmélyedhetünk, és zenét is hallgathatunk. Mondhatjuk, hogy összművészet.
Hát igen, a zene az egy tudatos választás volt. Szerencsére vannak olyan remek kollégáim itt a Hagyományok Házában, akik népzenészek, és ők mind zenei vezetők itt a kiállításba ajánlottak nekünk zenéket. Lehet népdalokat hallgatni természetesen a Parasztkertbe, de reneszánsz zenét is, barokk zenét is, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas a látogatóknak.
A látogatás végén kis meglepetésért, ugyanis virágmagokat kaptam egy nagyon csinos kis papírtasakban. Ez is az interaktivitás része?
Igen, hát szerettünk volna, a látogatók úgy mennek el, hogy valami kis ajándékot is elvisznek itt a kiállításba. A kiállítás témája adja magát, és egy nagyon szép, valóban a kiállítás arculatába csomagolt virágmag csomagot kapnak a látogatók. Annyit kell tenniük, hogy a hírlevelünkre feliratkoznak, és maga a csomagot tulajdonképpen egy levél, tehát akár ha előtették, akkor vagy szeretnénk, hogy üzenjenek nekünk, küldjenek nekünk üzeneteket ezeken a csomagolásokon. Remélem, hogy megkapjuk őket postán.
Amikor itt jártam, nagyon változatos volt az a korosztály, aki részt vett a kiállításon, akár nézelődőként, akár a tálatvezetés hallgatójaként. Nem lehet könnyű minden korosztályt megérinteniük egy kiállítással. Melyek a visszajelzései? Mi iránt érdeklődnek az idősebbek, és mi foglalja le, köti le legjobban a fiatalokat?
Hát én most már a 4. éve vagyok itt a múzeumban, és igyekszünk izgalmas kiállításokat készíteni. Először inkább a nyugdíjas korosztály jött a kiállításokra, de ez most már teljesen megváltozott, és nagyon vegyes. Nagyon örülünk a nyugdíjas csoportoknak, vagy ennek a korosztálynak is, de jönnek gyerekek is, iskolák is, kifejezetten múzeumpedagógiai programot kérve, fiatalok is jönnek, és hát van egy nagy sikerű programunk, ez a Mama Nézd kisbabával lehet jönni tárlatvezetésre, tehát hogy az egészen pici babákkal is tudnak anyukák jönni, akik egyébként nehezen jutnak el múzeumba. Itt viszont biztosítunk nekik mindent, ami egy kisbabához kell, tehát tulajdonképpen mindenkit nagy szeretettel várunk, és egyre több hátrányos helyzetű vagy valamilyen fogyatékkal élő fiatal gyerek, iskolások jönnek, megkeresnek minket tanárok, tehát hogy nagyon-nagyon széles, tulajdonképpen 0-100 éves korig minden korosztály megtalálható most már.
Egy személyes kérdést is szeretnék megkérdezni, és nem könnyű rá a válasz. Melyik a kedvenc korszaka Szilviának, ha a kertkultúrát nézzük? Tehát, hogyha választania kellene, hogy a barokk, a reneszánsz, a török idők, vagy napjaink kertkultúrája, melyiket választaná, és miért?
Hozzám nagyon közel áll a Versailles kastély kertje, ugye ez egy tipikus francia kert, de nagyon szép sövényekkel és kis szökőkúttal valamiért, de nem tudom megmondani, hogy miért, valahogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
sokfelé látni a tulipánokat, akár szedhető, akár látogatható tulipánkerteket. Ez a kiállítás fokozhatja a tulipán, a zsája, a növényi ornamentika iránti vágyat.
Hát reméljük, ez is a cél, meg azt, hogy tényleg itt a 21. század elején menjünk vissza a természet, hogy föltesszük azt a kérdést, hogy mi hogy viszonyulunk most a természethez. Le tudunk-e lassulni, tudunk egy picit megnyugodni, és talán felkelti, hogy viszonyulunk most a természethez. Ez is a cél, hogy ugye, mint kurátor is nagyon sok növényt most fedeztem föl magamnak, tehát, hogy egy ilyen botanikai hátteret is tudunk adni, és hogy hát, ha fiatalok elkezdenek a kiállítás hatására akár egy pici kertet készíteni, akár a balkonon egy-egy növényt, vagy utána néznek izgalmas növényeknek, tehát, hogy ez is a cél, hogy egy picit edukáljuk a látogatókat. És természetesen az idősek, ők tanítanak engem, akik még kertben kertészkednek, virágot ültetnek, tehát vannak olyan idősebb asszonyok, akik itt felidézik a saját történeteiket, és rengeteg izgalmas tanácsot adnak nekünk is, hogy egy-egy növényt hogy kell ápolni.
Kedves hallgatóink, dr. Zinger Szilviával, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetőjével a Tulipán és Zsája Kertek, Korok, Népművészet című kiállítás kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ooh.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen is határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a kenyértörésről próbáltunk elmélkedni, hogy az Krisztus szenvedésének fölidézése. Továbbra is Tarjányi Zoltán professzor úr Mise Kalausz című könyve a kísérünk az elmélkedés útján. Ebben a professzor úr megjegyzi, hogy a húsvéti szabadulás elemi tapasztalat volt a zsidóság részéről, hiszen létüket és szabadságukat kizárólag Istennek köszönhették, mert ha Mózes vezetésével Isten parancsára nem kerülnek ki Egyiptomból, teljesen beolvadtak volna, eltűnve a népek sorából az egyiptomiak közé. A húsvéti szabadulás pedig a bárányhoz kötődik. A kivonulás könyvének 12. fejezete szól erről. Nemrég volt húsvét ünnepe, és ezen ünnepen fel is olvastuk nagyszombaton a virasztás liturgiájában a kivonulás történetét. A leírás szerint a báránynak hibátlannak kell lennie, hím báránynak egyévesnek kell lennie. Annak a vérével pedig meg kellett jelölni az ajtófélfát, s úgy kellett nyásra tűzve megsütni, hogy csontot nem volt szabad törni benne. Amely ház ajtaja meg volt jelölve a bárány vérével, ott nem halt meg senki a szabadulás éjszakáján. Így a bárány olyan áldozat lett, amelynek vére másokat szabadított meg. Ez az alapgondolat, tapasztalat arra vezette az ószövetségi népet, hogy a bárány áldozatot folytonosan ápolja, folytassa, így rendszeresen föl lehetett idézni az egyszeri történetet, azaz a jelenben hatékonnyá tenni a gondolatot, hogy mi azért vagyunk Isten népe, mert mindenünket, életünket, szabadságunkat az Úrnak köszönhetjük. Ezért rendezték meg minden esztendőben a családi rituális húsvéti bárány vacsorát, s ezért iktatták be a kultuszba, először a Szent Sátornál, majd pedig a jeruzsálemi templomnál az áldozat bemutatás rendjébe minden áldott nap reggel és este a bárány áldozatot. Erről a kivonulás könyve 29. fejezetének 38. 41-es verse szól. Itt megtartották az idegen vér által a szabadság és az élet alapgondolatát, vagyis, hogy Isten egy idegen vér, egy állat vérével megszabadítja az embert az ő gyarlóságaitól. A professzor úr úgy folytatja, hogy ezt az alapeszmét azután Izaiás próféta mélyítette el, és egyben látóhatárát még inkább kitágította a helyettesítő szenvedés elvével. Lesz majd valaki, Jahve szolgája, aki önként tökéletes ártatlanságban magára veszi a bűn büntetését. Nagy héten, a hét első napjain az első három szenvedőszolga éneket, majd pedig nagypénteken a pasió előtt a negyedik éneket is elolvassa az egyház a liturgiában. A negyedik a legmegrázóbb, Jézus szenvedésbeli megjövendülése. Ez a negyedik szolga ének Izaiás könyvének 53. fejezetében van. A professzor úr ezt az éneket egy kicsit részletesebben taglalja könyvében, azért, hogy lássuk, hogy újra elérje szívünket a megváltás titka, ami nem más, mint az, hogy Isten az Atya legnagyobb értékét, megtestesült, egyszülött fiát adta áldozatul, hogy a bűnös ember megigazultá váljék, s le tudja győzni a halált. Először a próféta a szenvedő szolga önkéntes áldozatát taglalja. Bár a mi betegségeinket hordozta, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mindezek után megjövendüli az önkéntes áldozatnak, ahogy a professzor úr fogalmaz, mintegy a stílusát, mint a juh, melyet leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Ezután pedig a helyettesítő áldozat összefoglalása következik, a próféta így mondja, így írja, ha odaadja életét engesztelő áldozatul, teljesül általa az Úr akarata. Szenvedésével sokakat megigazultá tesz szolgám, mivel gonoszságainkat magára vállalta. Igen, nagyszabású és részletes előrelátása ez Jézus kereszt áldozatának, aki tökéletes Isten és ember szeretetből vezérelve magára veszi az emberiség minden bűnét, hogy tökéletesek elégtételül fölajánlja áldozatát az Atyának. Megjegyzi a professzor úr, hogy nyilván ennek a jövendőlésnek a beteljesedését sejti meg keresztelő János, aki kétszer is Isten bárányának veszi, nevezi Jézust, aki elveszi a világ bűneit. János evangéliuma, első fejezet 29. verse, majd pedig a 37. versben megismétli. Azaz, ő a bűnös világ engesztelő áldozata, aki beteljesít minden ószövetségi bárány vonatkozást. Az ő ártatlan vére által élethez és szabadsághoz lehet jutni. Az ő áldozatát annak rendszeres megújításával újra meg újra részesedni lehet a megújulásban. A következő részben pedig arról ír a professzor úr, hogy Jézus szenvedés történetében minden ószövetségi jövendőlés beteljesült. És ezt az apostoli ige hirdetés is hangsúlyozta. A passió szemtanúi róla, mint húsvéti bárányról tanúskodnak. Megjegyzi a professzor úr az apostolok cselekedeteinek 8. fejezeti 32. verstől 35. verséig, hogy az etióp udvari tisztnek, Fülöp diákónus, pontosan Izaiás 53. fejezete alapján beszél Jézusról, mint megváltóról. Péter pedig az első levelében, a első fejezet 19. versében így ír: tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki, az atyátoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak a hibátlan és egészen tiszta báránynak a vére árán. És hát talán nem is gondoltunk arra, a professzor megjegyzi, hogy a Jelenések könyvében 30-szor szerepel a bárány Krisztus jelképeként. Mindig a föláldozott és megdicsőült Krisztus jelképeként. A Szentmisében a kenyértörés Jézus megtörésére és halálára utal, erről elmélkedtünk az előző alkalommal. Amíg a kenyeret megtörték, addig a kenyértörés alatt az Isten báránya éneket kell, hogy ismételgessék, rendelkezett a 701-ben meghalt első Szergiusz pápa. Kezdetben kovászos kenyeret törtek, és hosszabb ideig tarthatott. Később már kovásztalan kenyér volt, kisostyák sütése is történt, és ekkor már nem volt hosszú a kenyértörés. A 12. században szűkült le háromszorra az Isten báránya ének, majd pedig III. Ince pápa 1216-ban halt meg, rendelkezik arról, hogy a harmadik Isten báránya után adj nekünk békét, könyörgés hangozzék el. Kedves rádióhallgatók, a gondolatsort így zárja a professzor úr: igen, az Isten báránya a Golgota titkát jeleníti meg, Jézus megváltói áldozatát, de hogy ezt nem csak szemléljük, hanem a lakomaként is részünk legyen benne, azt az Isten báránya utáni ének meghívással hirdeti ki az ünnepélyes formában a Szentmisében. Innen folytatjuk majd az elmélkedésünket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!